az adó a jövedelem újrafelosztásának egyik formája, a költségvetés bevételeinek fő forrása, a jövedelem szabályozás eszköze. Az adóztatás fő célja anyagi eszközök biztosítása közcélok megvalósításához. Nézd meg az ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.
Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere van itt velünk, ahogy minden hétfőn reggel ebben az időben. Jó reggel, szia Zoli!
Jó reggel, sziasztok!
A Mikulás következik. Miért és hogyan adózik?
Én mindig mondom, hogy adóznia mindenkinek kell, tartózkodjék bárhol is. Na de az öreget azt hogy vágná le az adóhatóság, hát, és minek alapján?
Meglátjátok, összeáll a kép idővel, tehát ugye karácsony után vagyunk, és azért aktuális, hogy hogy adózik a ünnepek egyik főszereplője itt szezon után. És hát ahhoz, hogy ezt meg tudjuk érteni, az egy kicsi ilyen időutazást is kell tennünk. Tehát, és akkor el fogunk jutni a máig. A Szent Miklós legendájára épül Mikulás, az egy középkori legenda, egész konkrétan egy bizánci történet, amelyik időszámítás szerint 280 körül volt, aki Szent Miklós úgy lett szent, hogy ő a rászorulóknak az ablakon keresztül dobált be pénzt, erre vannak ilyen konkrét történetek, és hát ettől lett ő szent. Aztán az idők során valahogy az embereknek ez annyira megtetszett, ez a pénzbedobálás az ablakon, hogy idővel kikerültek a cipők az ablakba, és mivel ez a téli napéj egyenlőség körül mindig egy szokás volt sok helyen pluszba is, hogy ajándékoznak, ezért valahogy ez az év vége felé jött össze. Most sokáig nem történt semmi ebben, tehát ez a Szent Miklós történet legenda élt, de az angol száz területeken valahogy ez a Santa Claus történet tovább fejlődött, és kapott néhány speciális vonást, egy fiktív történetté vált, amiben az volt, hogy ő egy olyan ember, aki az északi sarkon lakik, és hát onnan jön a 9 repülő rénszarvasával, és hát akkor ugye a karácsony napján körbeutazza a világot, és hát a gyerekeknek meghozza az ajándékot. Na most a gyerekek ennek megfelelően írogattak is már nekik, tehát itt most azért nagyon ugrottunk, mert gyakorlatilag már a 18.-19. században vagyunk, ami még mindig egy sokáig alaktalan figura volt, tehát nem tudtuk, hogy néz ki. 1862-ben rajzolta meg a Mikulás mai alakját egy Thomas Nast nevű képregénykészítő. Ez az öreg, szakállas, kicsit ilyen kövérkés, piros ruhás ember, amelyik gyakorlatilag pár évvel később, 60 évvel később a Coca-Cola egyik ilyen alapfigurájává vált. Tehát a Coca-Colával mindig ugye jön, hogy piros-piros, és hogy a Coca-Cola figura, nem Coca-Cola figura, de pontosan 100 éve használják reklámcélokra, tehát 1920 óta szerepel a Coca-Cola hirdetésében a Santa Claus. Itt szó volt, hogy lehet látni kék ruhába, piros ruhába is, de a hivatalos ruhája az piros. Aztán itt megint sokáig nem történt semmi, tehát ez a volt már egy figura, volt már egy történet, de még valójában semmi nem történt, tehát még adózásról nem is nagyon beszélhetnénk. Viszont 1950-ben Eleanor Roosevelt, aki a Franklin Delano Rooseveltnek az özvegye volt, felkeresi Rovaniemit. Rovaniemi az Finnországban van, tehát ő a történetben valahogy valaki elmagyarázta neki, hogy mindaz, amit ő hallott gyerekkorában, az Finnországban lapföldön ott van, tehát nem az északi sarkon. És ő felkereste ezt a Rovaniemi helyet, amit meg is látogatott, és a finnok neki mutattak egy ilyen kunyhót, amiben állítak a télapó lakott, ami úgy tűnik, hogy hitelesen ő át is vett, és innentől datálják egyébként a finnországi Mikulást, aminek a saját neve egyébként Joulupukki. Ennek
és mekkora bizniszt építenek rá azóta is, egészen elképesztő.
Na, mindjárt, eljutunk, mindennek van valami pénzügyi vonatkozása. Tehát 1950 Eleanor Roosevelt, ott történik, aztán nagyon sok minden nagyon történik, mutatnak neki egy kunyhót, elhiszi, hazarepül, és évenként mennek oda, kunyhó van, olyan nagy esemény nincs. Igazából picit a város is rágyúr, de olyan nagyon komoly dolgok nem történnek. Majd 1998-ban az angolok egy Santa World Limited, UK, finn, angol közös cég létrehoz 6,7 millió euróval egy tulajdonképpen ezt a Santa Claus Village-et. És itt indul el az a biznisz, amire úgy nagyjából rá fogunk kanyarodni. Ez egy komoly üzlet, mert a Rovaniemi az egy Helsinki-től 810 kilométerre van északra, tehát tényleg eléggé fönn van, tavak mentén és itt tovább, tehát tényleg lehet minden szarvas akármi.
Pont a sarkörön, igen.
Így van, tehát egy 63 ezeres kisváros, ahova évente, ezek 2019-es adatok, már évente 500 ezer turista érkezett, és 3,1 millió vendégészakát töltöttek el. Tehát azért ebből lehetett azt látni, hogy gyakorlatilag ez a Santa Claus Village, ez egy valósan működő, nem mondom, hogy Disneyland, de egyébként egy egész évben nyitva lévő egy ilyen falu, Mikulás falu, amelyikben van a Mikulásnak az irodája, ahol olvasgatja a gyerekek leveleit, és készíti össze az ajándékokat, és itt dolgozik a mi adóztatható Mikulásunk. Na most gyakorlatilag, tehát ő egész éven itt dolgozik, és véletlenül ennek a Santa World Limitednek, vagy valamelyik helyi cégnek az alkalmazásában áll, és adójogilag azt is megmondhatjuk, hogy nem önálló tevékenységet végez, tehát nem egyéni vállalkozó Mikulásról van szó, de a rajz alapján akár nyugger is lehetne, tehát nyugdíjas is lehetne, tehát ezt nem tudtam
elérni. De egy biztos, hogy... nem katás.
Nem, ez így van. Nem? De ha egyébként Eleanor Rooseveltnek mi itt Hortobágyon el tudtuk volna magyarázni, hogy a Santa Claus innen jön, akkor lehet, hogy most mi húznánk ezt az üzletet, de nem jött ez így össze, de a lényeg annyi, hogy tehát finn adórendszer alatt van, ami egyébként roppant előnytelen, mert a személyi jövedelemadó az 6,31, tehát az állami személyi jövedelem a 6,6% és 31,25% között mozog, 78.500 euró fölött van már ez a 31,25%. Ehhez jön még 16,5% és 23,5% közötti egy kulcsos helyi SZIA, vagy még van 1-2% ilyen egyházi adójuk. Tehát azt azért lehet látni, hogy egy kicsit jobban megy neki az üzlet, akkor 50% fölött adózik, plusz ehhez jön még neki, amit levonnak még tőle, olyan 7%, 7,15% a nyugdíj járulékként, illetve arra fizet neki 24,4% a munkaadója. Tehát ez a finn képlet, tehát a mi finn télapunk, aki valójában egyébként ki sem mozdul onnan a világba, az gyakorlatilag egy finn munkavállaló, és hát ennek megfelelően írja a hétköznapjait, ami egyébként egy elég magas adóterhet jelent.
És ha nyugdíjasként csinálja?
A nyugdíjasként csinálja, az a helyzet, hogy a finneknél ugyanúgy adóztatják, a nyugdíjban a világban két alapelv van, vagy tehát igazából, ha kiengedik fizetni, amikor az ember fizeti a nyugdíjjárulékot, akkor tehát ha akkor adózottból fizeti a nyugdíjjárulékot, mint például mi, akkor amikor kapja, akkor adómentes. Ha pedig kiengedik, akkor pedig adóköteles. Na most finneknél az azt jelenti, hogy valószínűleg neki az adó alapjából kivették onnan a nyugdíjat, és ha nyugdíjas lenne, akkor most is adózna ez alapján, a besorolás alapján, nyilván egy kicsi változtatással, de egy biztos, hogy egy finn rezidens a Mikulásuk. Na most én utána nézegettem még egy picit, hogy milyennek az üzleti modellnek a sajátosság, egyébként tényleg eléggé sajátos modell, mert ugye valójában...
De én ezt akartam kérdezni, Zoli, hogy attól, hogy a világ minden részével üzletel, Finnországnak mindenkivel van kettős adóztatást elkerülő egyezménye? Nem tud az öreg elpikolni bevételeket?
Szerintem az igazság, hogy ez egy szerencsétlen munkavállaló Mikulássá, tehát az zsugorodott így a történetünkben, Valójában egyébként a Mikulási történetét szülőként látva látjuk, hogy a Mikulás igazából csak utazgat itt körbe a világba, de valójában semmit nem vesz, mert mi vesszük meg. Tehát gyakorlatilag ő csak az arcát adja ahhoz, hogy mi tudjunk venni ajándékokat a gyerekeknek.
De figyelni kell az ajándékozásra is, mert ugye van egy olyan szokás, hogy a Mikulásnak ugye ki kell készíteni, azt hiszem, hogy tejet meg süteményt. De hogyha gazdagéket túlzásba viszik, akkor az ajándék is adóköteles egy bizonyos értékhatár felett, nem?
Hát ez így van. Szóval ezek helyi sajátosságoktól függően mennek, de azért jó hír az, hogy azt hiszem 100.000 forintig ajándékozási illetékmentesség lenne Magyarországon, ez más országban nem tudom, hogy van. De a lényeg az, hogy a Mikulás barátunk valójában nem vesz semmit, nem ad el semmit, tehát nem egy ilyen charity-szerű dolog, de sokat segít a szülőknek megünnepelni a dolgokat, és igazából egy szimbólum, amire mókás, hogy nincsen royalty. Tehát ez egy annyira közhelyé vált figura, hogy igazából nem olyan, mint a Donald Kacsa vagy a Mickey Egér, hogy Walt Disney örökösé még mindig valamit kapnak utána, és használják a figurát. Ez a figura, ez egy közkincs, és a Thomas Nett-féle grafika, ez olyan szinte megalkotta, hogy valójában most már ilyen...
Hát Zoli, nem, azért én voltam ott abban a Mikulás faluban, és ott azért vannak ilyen ajándékboltok, szerintem ott azért van bérleti díjbevétele, ott azért van, ott több biznisze, meg kis mörcsi eladások is. Azért ne hagyjuk el, hogy elkúmantsa az adót ezzel kapcsolatban.
Az igaz, csak szerintem ebben a rendszerben az angol és a finn tőkések húzzák a hasznot belőle, mint a Mikulásunk egyszerűen már csak egy ilyen munkavállalóvá zsugorodott.
Jó,
24 órában.
Ebből indulunk ki, oké, jó.
Eddig jutottam az adójogi elemzésemet, tehát ilyen szimbolikusan ugye itt a vége,
Nem, még nem, Zolikám, mert hogy nem. Érkezett egy nagyon fontos hallgatói kérdés. Igen. A Virgács áfája az hogy alakul?
Hát, ha finn áfa lenne, az 24% lenne, ha az értékesítés a Santa Claus Village-ben menne.
Aha.
Ha ingyen adja, akkor is kéne áfát fizetnie. Hát nálunk meg 27, ha a csomagküldésbe küldené, akkor ugye... Akkor megint bejönne az Amazon képlet. Nem tudom, hogy mennyit használja a Mikulás az Amazont, de én úgy láttam, hogy nem nagyon, de hát azért annyi minden nem fér fel erre a tára, tehát még ha hiába van 9 repülő rénszalvasas is, de tény, hogyha finn áfa alatt dolgozik a mesterünk, akkor az 24%.
Oké. Azt hiszem, mindent tudunk, jól körbejártuk.
Igen.
Zoli.
Hát ez a szülői verziója. A szülői verziója Mikulásnak. A gyerekeknek nem ezt mondjuk, de azért jó, ha tudjuk.
Jó, oké. Okay. Nagyon szépen köszönjük.
Nagyon szívesen, és akkor boldog új évet.
Boldog új évet kívánjuk, köszönjük
boldog
az egész
évet kívánunk.
Köszönjük, sziasztok! Újra.
Köszönjük, szia. Gerendi Zoltánnal beszélgettünk, tehát a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere ő, és hát természetesen hallgató kérdezte is, hogy lesz-e a Mikulás külpolitikájával kapcsolatosan. Hát hogyne, tehát Feledi Botond készül, és a Contemporary Security Challenges of Santa Claus and the Power Projection Capabilities of the Flying Reindeer Army munkacímen fog majd jelentkezni, és természetesen megvizsgáljuk a Mikulás külpolitikáját is.
A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzén. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Folytatódik az Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.
Így van, ahogy beharangoztuk, Feledi Botond, külpolitikai szakértő a vonalban, jó reggelt kívánunk.
Jó reggelt kívánok, sziasztok!
Nem csak a Mikulás külpolitikájával kapcsolatosan, hanem a rénszarvas hadsereg hovatartozása, Kínához való viszony, lesz itt minden, ugye?
Hát így van, tehát ugye a nagy állatdiplomácia az egy külön ág lehetne itt a Mikulás kapcsán, hiszen az amerikai-kínai fegyverfejlesztők csorbúnyával nézhetik el, hogy ez az azonnali bevetésre képes rénszarvas csorda jobbra-balra megy az égen. tehát ugye egy éjszaka alatt megteszi a műveletet, ez azért legalábbis irigylésre méltó, tehát ez a Global Prompt Strike System, ami hát gyakorlatilag kéménypontosságú, tehát azért a Mikulás elég precízen lefejlesztette ezt a dolgot, nem véletlen, hogy azért ez a finn-orosz ellentét tovább éleződik. Tehát nyilván ez Moszkvából nézve bármilyen szép az a dácsa, mégis aggasztó, hogy ezek a rendszerosokat röpködnek, és hát ők ugye azért mégiscsak ráadásul a skandináv soft powernek is a részei, tehát hogyha Mikulás gondolom Ausztráliával jönne, akkor kengurum röpködne. Magyarországon nem is tudom, most ugye telepítjük vissza a hódokat, vagy Erdélyben lenne, akkor medvé röpködne, de éppen rénszarvason röpköd.
És a rénszarvas elhárító rendszer fejlesztése az hogy áll?
Most igen, itt ugye van a rendes megoldás, amikor importálnak rénszarvast, szétszedik, megnézik, hogy megy. Ugye most, hogy meghalt ez a híres szovjet kém, meg pilóta is, aki segítette itt a hidegháborúban a különböző oldalakat, hasonló módon el lehet járni, tehát hogy visznek maguknak is rénszarvasokat, és akkor ellen orosz rénszarvasok nyilván jó megkülönböztető jelzéssel esetleg egy Putyin-szerű figura ülhetne a fánon. Hogy pedig hát a radar system és az anti-reindeer rakétapajzsot föl lehet húzni, hogy megpróbáljanak megküzdeni ezzel a bármikor lecsapó invázióval. Hát kérdés, hogy az orosz gyerekeknek vigyen-e a Finn Mikulás bármit? Nem?
Én azt gondolom egyébként, hogy az oroszoknak megvan a maguk válasza, ő teljesen külön utas, ugye ott Gyedmaroz van, tehát van egy Mikulásra kísérletetésen hasonló modelljük eleve, amit valószínűleg nyugati koppintás, de ők nem a rénszarvasra esküsznek, hanem ott van a Snyeguracska, amivel ugye lehet kompromittálni az arra hajlamos embereket, és hát utána zsarolhatóvá tenni őket esetleg pikáns felvételekkel, ahogy épp paroláznak Snyeguracskával. Ez inkább illik az orosz külpolitikai vonalba, mint a rénszarvas, már ne haragudj, hogy kijavítanak.
Hát a hagyományos Dzerzsinszki tankönyv itt is működik, tehát a Mikulás beszervezve a legjobb. És akkor ugye kiderül, hogy kinek mi van ott a kis szobájában, de abszolút igazad van, tehát van ez a probléma, meg ugye az is, hogy azért Szent Miklós, tehát nehogy valaki itt az utolsó orosz cár, amíg ideológiailag is helytelen módon értelmezte a Mikulást, de mindenképpen egy veszélyes dolog. De ugye van itt még egy nagy hatalom, aki láthatólag ebbe a szoftver témába bele akar menni, ez pedig ugye a kérdése annak, hogy a Mikulás immateriális, nagyon erős imása, ami azért egy ilyen euróatlanti kultúrkörből érkezik, és a hátizsákjában lévő minden jó, ami alapvetően Kínából érkezik. Tehát vajon ezt a kettőt hogyan lehet összetenni? Ugye? Tehát a hallgatók már biztos aggódtak, hogy nem fog elhangozni Kína a mai adásban, de hát ugye ezt a Mikulás, aki az Alibabáról, meg ki tudja honnan rendeli a dolgokat, vagy hát ilyen helyekről szállítja le, azért lehet, hogy itt is a védővám rendszer az már jövőre gondot fog okozni, hogy mikor jön a pillanat, amikor Mikulás csak egy kis helyi bábolnait visz majd, és nem tud messzi földről műanyagot szállítani. De ezt is át kéne gondolni, nem szól arról, hogy ez mennyi környezetszennyezéssel jár. Tehát ugye a metán kibocsátás, vagy a rénszarvasoknál ez vajon hogyan fokozódik ekkora távolságon. Tehát a főszorban.
Igen, és hát ugye nagy kérdés a kommunikáció, hogy vajon titokban nem Huawei eszközökkel próbál navigálni, amelyek hát ugye küldik az adatokat, ami megint csak ugye aggályokra adhat okot.
Vagy a gyerekeknek egy kis kínai tóki-vóki, aztán ott szegény papa íróasztalánál ott felejtik. Igen. Tehát itt láthatólag egy nagyon komoly, szinte hidegháborús frontvonal húzódik a Mikuláson. És hát még nem beszéltünk a segédjeiről, akik ugye eleve rossz arcú krampuszok. Tehát olyan kik infiltráltak a Mikulás csapatokban, vagy kitalálták ezt a szerepet, aztán a rossz arcú embereiket beküldték oda. Tehát itt azért megérne egy alapos elhárító vizsgálatot ez az egész akció. Minimum gyanús.
Igen.
Most az a kérdés,
nagyon ijesztő. Azt szeretném kérdezni, hogy az Európai Unióban nem mutatkoznak a repedések Mikulás ügyben? Tehát a populisták hát nem próbálják is sajátítani ezt a figurát?
Végtelen mennyiségű probléma adódik, hát elég csak itt a Benelux államok környékén megnézni, ugye az egyik helyen vannak Mikulások, akik az egyik vallásnak a jelképeit, nagy orrokat és egyebeket figuráztak ki, és óriási jobbal összecsapás lett, nem szólva arról, hogy a hollandoknál ugye ez a Fekete Péter-szerű Mikulás ünnepség ez meg gyarmattartó reflexeket vetett föl, tehát itt törésvonal az bőven van, és a bevándorlás az ugyanúgy megjelenik a Mikulásnál. El is kéne nálunk is gondolkozni, hogy vajon a határkerítésen, akkor most hogy jön át, van-e Covid igazolása. Tehát itt a schengeni rendszer versus Mikulás az ugyanúgy kiéleződik.
Én nagyon úgy látom, hogy ez csak egy nagy probléma a világunkban megint. Tehát, hogy mintha nem lenne elég bajunk a Covid-dal, a Brexit-tel, az amerikai elnökválasztással, a kínai nyomulással.
Rengeteget fogunk még erről beszélni 2021-ben, én úgy érzem.
Hát biztos elkérdezzük, hogy egy öreg szakállas fickó, aki esetleg a buzú skandáloknak a szereplője, vagy inkább valami óriási sárkány röpdössön, vagy ne agyisten valami puputevész cucc, aki olajon csúszik. Tehát nem könnyű a választás. Szerintem még így is a lehető legkisebb rosszat hozunk magunkra.
Én magam nem vagyok nagyon a föderalizmusnak a hívője, úgyhogy én szerintem minden ország találjon magának ilyet. Valamit.
Mindenkinek saját Mikulás.
Egy csomó problémát megoldanánk ezzel.
Értem, szóval te inkább a csodaszarvas szeretnéd a lényszarvasért.
Igen, szerintem a csodaszarvas repülőn, és azt hozza az ajándékot, igen.
Jó, hát ettel közben fog akkor tojásukat hozni. De így is lehet.
Na, hát ezt a diplomáciai problémát még görgetjük szerintem egy darabig. Nem látszik körvonalazódni értelmes megoldás. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy felhívtad a figyelmet erre a csepecsem kis problémára.
Számos kihágást tiszteltünk. Hát akkor jó készülődést a szilveszterre nektek is, meg a hallgatóknak is.
Igen. Úgy érzem, elkezdtük. Nagyon szépen köszönjük, hogy ebben is segítettél, és egész évben annyi minden. Hát ennél fontosabb téma nyilván nem volt, de hogy ehhez mérhető, illetve kevesebb fontos témában is a hátterezéssel a rendelkezésünkre állt el. Úgyhogy köszönjük még egyszer, és boldog új évet neked is, Botond.
Én köszönöm nektek is, hallgatom.
Boldog új évet! Szia! Nos, Feledi Botond külpolitikai szakértővel beszélgettünk ismét adóvilág rovatunk mai második részében.
Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy-egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.